Sok szeretettel köszöntöm Önöket, előadássorozatunk utolsó alkalmán. Láttam, hogy a list még egyszer leindult utoljára, de azt hiszem, hogy most már elkezdjük. Aztán, ha még valaki érkezik, akkor csatlakozni fog. Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ezen az utolsó alkalmon. Köszönöm, hogy velem tartottak 6 előadás alkalmával, illetve ez a 6. Mielőtt elkezdeném, elmondanám, hogy annak ellenére, hogy ez az utolsó alkalom ebből a sorozatból, azért a jövő évben is szeretnénk folytatni. Úgyhogy egy más előadás sorozattal hívjuk meg Önöket, aminek az lesz a címe, hogy Jézus az én barátom. És igazából Jézus élete fontosabb eseményei kapcsán beszélgetünk arról, hogy milyen módon lehet Jézus a mi segítségünk a hétköznapi életben. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is hoztam egy meghívót. Ez igazából egy ilyen előzetes meghívó, majd lesz egy részletesebb is. Viszont ezen rajta van, hogy melyik az a dátum, amin kezdeni fogunk. Januárban tudják, hogy majd mikor jöjjenek először. Hát január 16-ától fog kezdeni, és aztán majd egész március 26-áig fog tartani. Majd a végén el lehet vinni ebből a meghívóból. Következő alkalommal, amit már ígértem, nem csak én leszek egyedül, gondolom már megunták a hangomat, úgyhogy de azért én is leszek, hogy megnyugodjanak. Hívtam lelkész kollégákat, akik majd be fognak segíteni ebben a sorozatban, akár régi ismerősöket is, a Szilárd is majd jönni fog, meg a Zolán László kollégánk is, úgyhogy majd együtt fogjuk ezt a sorozatot tartani. Ugyanakkor már említettük, hogy van egy életmód klubunk is. Itt inkább az egészséggel kapcsolatos előadások, meg főzőkört tartunk. Úgyhogy aki ez a téma is érdekel, erre is szeretettel várjuk Önöket. Ezek keddenként szoktak lenni, és havonta egyszer van. Úgyhogy majd itt a szórólapon, a meghívón látni fogják ezeket a dátumokat, meg a témákat. Úgyhogy majd a végén ebből is el lehet venni egy-egy ilyen meghívót. Akár többet is, hogyha ismerőseket, barátokat meg szeretnének hívni. Na hát akkor induljunk neki az utolsó előadásunknak. Csak egy kicsit bevezetőként elmondanám, hogy elég hosszú volt ez az utazás. Annak ellenére, hogy kirándulás volt, de azért 2500-nál is több kilométert busszal leutazni elég sok volt. Együtt lenni ennyi időre. Voltak különböző konfliktusok is, akár így az idő kapcsán. Úgyhogy az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az Milánó volt. Mit gondoltak, hogy éreztük magunkat? Mondjuk most már úgy nagyjából 10 nap és 2500 kilométer volt mögöttünk. Hát a legtöbben arra vártunk, hogy érjünk már haza. Jó volt, meg kellemes volt, meg szép volt, meg sokat tanultunk, de azért vágytunk már arra, hogy érkezzünk haza. Szóval a mai esti előadás is nagyjából ez lesz a témája, hogy haza érkezés. És egy történettel fogom kezdeni, ami igazából onnan veszi fel a fonalat, ahol a múltkor abba hagytuk. Nem tudom, emlékeznek-e még arra, hogy mi volt a múltkor a téma, milyen csoportot néztünk meg a történelemből, Olaszország vidékeiről, a valdenseket. Úgyhogy ez a történet, ez róluk fog szólni, aminek a történészek ezt a címet adták, hogy a dicsőséges visszatérés. Este 10 óra van. A tó víztükre csendes, de a partmenti fák között mozgás és halk tanácskozás hallatszik. Egy csapat ember csónakot igyekszik lopakodva a vízre botlázani. Amikor a hajó ráfut a vízre, gyorsan beledobják jókora útizsákjaikat, majd maguk is beugranak a csónakokba, és evezőt ragadva sebesen távolodni kezdenek a parttól. Újabb és újabb csónakok futnak ki a vízre. A negyedik, ötödik, hatodik, már több mint 80 ember hagyta el a partot, és még nincs 11 óra. A Genfi tó ilyenkor, augusztus végén még kellemesen langyos. Már a hajnalok már egészen hűvösek tudnak lenni. A Balatonnál csak alig kisebb vízterület természetes határt képez Svájc és Franciaország között. Az éjszakai utazók ezt a lehetőséget akarják kihasználni, hogy az éleple alatt mielőbb francia földre érkezzenek, és folytathassák útjukat a Mont Blanc felé. Haza akarnak jutni, és mielőbb. Az első 150 ember éjfélig átér és várja többieket. A svájci oldalon még sok száz ember húzódik meg a fák rejtekében, készülve a nagy utazás első vízi átkeléses szakaszára. Régi álmok teljesedhet talán hamarosan. Ám a hajósok egy része meggondolja magát, az első átkelések után dolguk végezetlenül zsebükben az előre kialkotott tarifával magukra hagyják a várakozókat. Hajnalra még mindig mintegy 200 fő reménykedik, hiába az átkelésen. A francia oldalon várakozók viszont nem időzhetnek tovább. Az egyik hajós már értesítette a hatóságokat is, úgyhogy mielőbb neki kell indulniuk a hegyeknek, ha egyszer haza akarnak érni. Sok hetes út vár még rájuk. A hegyi ösvények olykor havas, jeges hágok, hátukon a 30-50 kg-os zsák, benne egész életük összecsomagolva. Legbelül egy régi vágy fűti, hajtja őket, egyszer végre hazaérünk. Vezetőjük Henri Arnault fejére 100 arany bérdiat tűztek ki, ő a titkos hazatérés kitermelője. Bár Svájcban egy időre otthon érezték magukat, a földi jólét és békesség nem állandó. Kénytelenek voltak tervet készíteni, hogy hazajussanak arra a helyre, ami hitük szerint Isten készített nekik. Észak-itáliai, piemonti völgyei az ő igazi otthonuk. Arnault utóbb így számolt be az 1689-es évi augusztusi genfi indulásról és a hegyi utazás nehézségeiről. Össze sem lehet számolni, mennyit szenvedtünk a hegyekben, de a szülőföldünkre való hazatérés gondolata tüzes lelkesedést szított bennünk. Az utazás fárasztó volt és veszőséges. 30%-a volt a veszteség az indulók számához viszonyítva. Egyesek nem bírták a kegyetlen viszonyokat és a rendkívüli terhelést. Közel 250 kilométeres távolságot kellett megtenniük, nagyrészt az Alpok csúcsai között. Betegség, fizikai szenvedés, gyilkos ellenségek nehezítették útjukat és hazaköltözésüket. Mégis a dicsőséges haza visszatérés, küzdelmei később visszatekintve eltörpültek ahhoz az örömhöz, amit otthon megtapasztaltak. Emlékszünk a valdensekre, akiket üldöztek, akik akár a hegyekbe menekültek az üldözőik elől, emlékszünk, hogy 1600 kilométernél meghúzták a határt, de aztán még onnan is elűzték őket, kifüstölték, vagy sokakat legyilkoltak közülük, ezért elmenekültek, viszont ez a történet egy olyan eseményről számolt be, amikor haza tértek az ő otthonukban. Úgyhogy ma este ez lesz a témánk, a hazatérés, a hazaérkezés, az otthonra találás. Egyesek, akár a baráti körben találnak haza, vagy találnak otthont, mások a munkahelyen is jól érzik magukat. Viszont ezek mind ilyen törékeny otthonok, törékeny helyek, ahol otthon érezzük magunkat. Úgyhogy érdemes foglalkozni azzal, hogy a jövő milyen lehetőséget nyújt. Most egyre többet beszélnek a klímaváltozásról, és arról, hogy a földünk veszélybe került azáltal, hogy kiszipolyozzuk az energiáit, meg káros tényezőkkel romboljuk a természetet. És a kérdés ott lehet, hogy mit hoz a jövő? Milyen jövője van a bolygónknak, a Földnek, az emberiségnek? És akár néha ezek félelemmel is eltölthetnek, hogyha ilyen dolgokkal foglalkozunk, akkor elönthet egy ilyen félelem a jövőtől, És egy érdekes könyvben, a reménység ereje, amit az idén olvastam, azon abban érdekes módon fogalmazza meg ezeket a lelki betegségeket. Például a depressziót azt az eltúlzott múltnak, vagy azzal kapcsolja össze. Míg a stresszet az az eltúlzott jelen, tehát túlzott módon félünk a jelentől. És a szorongás az ennél más, mint az eltúlzott jövő. És a túlzott félelem a jövőtől, vagy a jövővel kapcsolatban. Nyugtalanság, kilátástalanság, vagy bizonytalanság, ezek mind félelmet táplálhatnak a szívünkben. Viszont ma este ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy mit hoz a jövő, de úgy, ahogy már eddig is megszoktuk, előbb visszamegyünk a múltba, és onnan kiindulva keressük a válaszokat. Szóval ma este talán a reformáció utáni időszakkal fogunk foglalkozni, a 17. századdal, és igazából az akkori korszakot, az akkori kereszténységet elég komolyan foglalkoztatta a hazatérés kérdése, vagy az otthon keresésnek a vágya. Hogy most ide fogunk visszautazni. Röviden megnézhetjük a reformáció hatását, ami éreztette magát ebben a században. Tehát a reformáció kapcsán elterjedt a Biblia, lefordították a nép nyelvére, a nép is olvashatta és ismertethetett Isten igéjével. Ugyanakkor megjelentek a nemzeti vallások, tehát ilyen új egyházi struktúrák. Aztán szó volt az úrvacsoráról, ami igazából abban segítette elő az embereket, hogy tudatosult bennük, hogy Isten kegyelme az mindenki számára elérhető. Aztán a szó volt a lelkismereti szabadságról, amely valamilyen formában már akkor elkezdődött, és az alapjait lehelyezték, és egyre inkább eltolódott a vallásosság a személyes meggyőződés irányába, és a személyes hit irányába. És talán ez volt a gyökere annak a mozgalomnak, amelyről ma este fogunk beszélni. De még ezt megelőzte a 30 éves háború, ami elég siralmas következményekkel járt, és majd erről is beszélni fogunk, hogy éhség, akár még a járvány is felütötte a fejét ebben az időben. Katonák elől menekülniük kellett, tehát egy ilyen elég nehéz időszak volt ez a század. És itt röviden össze is foglaltam ezeket az előzményeket, amelyeket majd látni fogunk a pietizmussal kapcsolatban. Tehát volt a reformáció megtorpanása, a vallási türelmetlenség, amit Calvinnál is láttunk, a 30 éves háború, az éhínségek, járványok, az erkölcsi szint lesüllyedése és a lelki éhség kialakulása. Tehát ezek voltak azok az előzmények, amelyek felkészítették azt a mozgalmat, amely elindult a 17. században, és ez nem más, mint a pietizmus. Tehát ebben a korszakban jelent meg, és amint már említettem, a személyes vallásosság volt a hangsúly, azon volt a hangsúly, ezt is jelenti a pietás, hogy istenfélő, igazságos, jóságos, szelíd. Egy olyan utat kerestek, amely hazaviszi az Istenben hívő keresztényt, és nem fullad ki ilyen vallási vitákban, mint ahogy azt a reformációban láttunk. Leginkább a luteránus egyházban alakult ki ez a mozgalom, a németországi luteránus egyházban, de nem erre az egy egyházra volt jellemző, hanem ez egyházakat átívelő mozgalom volt, és szinte minden akkori egyházban megjelent ez a belső lelkiségre fektető hangsúly és mozgalom. Az egyik ilyen személyiség ennek a mozgalomnak, vagy előfutára, Comenius, aki 1592-ben született, és az egyik könyvében meg is fogalmazza azt a kiábrándultságot, amely az egyházi biztonságokkal kapcsolatban érzett. És kifejezi ezt a biztonságot akár a katonák kegyetlenségével kapcsolatban, az egyházak képmutatásával, a tudósok gőgével és a gazdagok önzésével. Tehát vágyott arra, hogy igazi, hiteles vallásosságot lásson, és így jut el, egy utazóként írja le ezt a könyvét, ezt a regényét, így jut el a 10 paradicsomáig, a belső otthonig, és erről beszél ő is. Aztán később több képviselője is volt ennek a mozgalomnak, Jakob Spener, aki egyik heraldikusa volt ennek a mozgalomnak, aztán August Hermann Francke, róla majd később még beszélni fogok, vagy az angol nyelv területen John Wesley, vagy Amerikában Jonathan Edwards, olyan személyiségek, akik itt felkarolták ezt a mozgalmat, de Magyarországon is voltak ennek a mozgalomnak képviselői, például a Bárány György evangélikus lelkész és bibliafordító, vagy egy szomszédos városból, Győrből, Torkos András, aki ugyancsak evangélikus lelkész volt, vagy Dél Mátyás, aki korának neves tudósa volt. Ezekben a személyekben a közös az legfőképpen az volt, hogy a hitüket azt a Bibliára akarták alapozni. Nem különböző hagyományok, különböző egyházi szokások, hanem már megvolt a Biblia, olvasták, tanulmányozták, és ezt akarták személyesen is megélni, és ezt adták tovább, hogy az Istennel való kapcsolatot személyesen ápolják az emberek. Ha megnézzük a több jellegzetességeit ennek a mozgalomnak, amit már említettem, ugyanakkor próbáltak visszatérni ahhoz a vallásossághoz, amit az ős keresztények éltek meg, és úgy, ahogy ők azt megélték. Ami érdekes, hogy nem ilyen nagy templomokban találkoztak, hanem otthonokban és ilyen kisebb csoportokban gyűltek össze, ilyen közvetlen hangulatban, olvasták a Szentírást és elbeszélgettek róla. Ilyen módon tanulmányozták a bibliai írásokat. És ennek az lett volna, és az volt a célja, hogy mindenki tudja és értse azt, amiben hisz. Nem csak, hogy beleszülettem egy vallásba, itt vagyok, itt halok meg, és kész, ezzel le van zárva, hanem miért vagyok itt? Mi az, amiben hiszek? És ez csak is úgy lehetett, hogyha közösen tanulmányozták a Bibliát, megbeszélték és foglalkoztak vele. És egy másik célja a belső lelki változás volt. Tehát nem elég az, hogy rajta vagyunk egy bármilyen egyháznak a névsorán, és akkor már is a miénk az üdvösség. Éljük az életünket, aztán karácsonykor elmegyünk, húsvétkor elmegyünk a templomba, hanem szükséges egy belső változás, és az élő Istenben való hitre való jutás, vagy akár a megtérés, ez is egy ilyen központi eleme volt ennek a mozgalomnak. Tehát volt a reformáció, talán lesz is egy dia, ami összehasonlítja, azt hiszem később lesz, hogy mi az, amit hozott a reformáció, és mi az, amit hozzáadott még a pietizmus. Mindjárt meg fogjuk ezt is nézni. Említettem, hogy az egyik ilyen személyiség, az Francke volt, aki lelkész volt, viszont a nagyobb egyházak, amikor elindult ez a mozgalom, akkor nem nézték jó szemmel, olyan fura szemmel, hogy hát mit akarnak ők, mit akarnak most szenteskedni. Úgyhogy akár a lelkészek is, akik csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz, azokat nagyon gyakran menesztették ezekből az egyházakból. Úgyhogy így járt Francke is, akit ugyancsak elbocsátottak a lelkészi hivatalából, viszont később egy meghívást kapott egy ilyen egyetemre, ahol ezt a mozgalmat felkarolták, Halléban, és itt ide meghívták, hogy professzor legyen, de emellett nagy hangsúlyt fektetett a... Mert úgy, hogy egy kicsit visszamegyek, hogy a pietizmus a belső lelkiségre fektette a hangsúlyt, de ezt nem egy ilyen misztikus megélésként tapasztalták, hanem úgy, ahogy az Istennel való személyes kapcsolatot ápolták, ez megnyilvánult az emberekkel való kapcsolatban, hiszen úgy fogalmazhatnánk, hogy az Isten iránti szeretet, meg az emberek iránti szeretet. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt kapott az Isten iránti szeretet mellett az emberek iránti szeretet is, és például ez a lelkész is a szegényekért végzett szolgálatáról vált híressé. Alapított egy iskolát, a szegények iskoláját, és itt 134 árva gondoskodását biztosította. Tehát odafigyeltek a szükségletekre, odafigyeltek az emberekre. Az ő asztalánál nevelkedett Zinzendorf is, aki hasonlóan odafigyelt az embertársaira, például egy nagy telket vásárolt meg, hogy a Csehországból kivándorló morva, vagy előzött morva testvéreket ott telepítette le, és ott adott otthont számukra. Nézem, hogy itt van-e összefoglalva a reformáció, meg a... Azt hiszem, hogy nem. Itt talán csak a pietizmus van összefoglalva, de erről már beszéltem. Inkább tovább mennék erre a jellegzetes képre, amit a pietizmus korszakából maradt fent. Lehet, hogy már látták különböző helyeken a széles út, meg a keskeny út. Én is emlékszem, mamánál láttam ezt a festményt. Most, hogy így olvastam és foglalkoztam a pietizmussal, akkor jöttem rá, hogy onnan ered ez a festmény. Hogy a vallásosság az a gyakorlati életben kell életre. Tehát nem a templom falai közé zárt a vallási élet, hanem az, hogy a hétköznapokban hogy éljük meg a vallási életünket. Ami érdekes most így a pietizmussal kapcsolatban, hogy a reformáció úgymond a dogmát, a hittelveket tette a helyére, viszont a pietizmus megpróbálta a lelkiséget a helyére tenni. Tehát ez is egyfajta újabb reformáció volt. És akkor ma este felmerül ez a kérdés, hogy jó, rendben, akkor volt az a reformáció, utána volt a pietizmus, és akkor most szükség van-e egy újabb reformációra, vagy kell-e azt folytatni, amit ők abba hagytak, meddig tart, mikor ér véget a reformáció. Azt hiszem, hogy itt van az, amire nagyon vártam már, hogy a reformáció az a helyes tant tette helyre, míg a pietizmus hozzáadta a kegyes életet. A reformáció az hangoztatta a megigazulást, míg a pietizmus a megszentelődést, tehát a szent életet, a jellemes életet. A reformáció során megtörtént a szervezeti megújulás, de a pietizmusban pedig az egyéni megújulás. De továbbra is marad akkor a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Mi a mi teendőnk? Merre haladunk ebben az egyenletben? Úgyhogy a ma esti nagy kérdésünk az, hogy mit hoz a jövő. És érdekesen megfogalmazva, világbéke vagy világvége? Mi az, amire számítunk? Akár egy harmadik világháború, ami elpusztíthatja a Földet, atombomba, most már technológiailag képesek vagyunk arra, hogy elpusztítsuk a saját bolygónkat, meg saját magunkat. És hogy félni lehet attól, hogy akár bármelyik pillanatban megnyomják a gombot, és robbanhat a világ. De ott vannak a természeti katasztrófák, ott van a globális felmelegedés, és sok olyan probléma, ami veszélyezteti a Földet, veszélyezteti az emberi életet. Még ez is felmerült, és majd beszélni fogok erről, hogy akkor most új helyet kell keresnünk magunknak. Tönkretesszük a Földet, és valahova elvándorlunk innen. Az igaz, hogy a tudomány és a fejlődés az már szinte az egekbe nyúlik, de elég-e az, hogy ilyen fejlett technikával vagy tudománnyal rendelkezünk, ez egy olyan kérdés, amit érdemes föltenni. Elon Musk dolgozott azon, hogy egy ilyen kapszulában lehetőség legyen kiutazni az űrállomásra, és kb. 10 év kutatás után sikeresen végre is hajtotta ezt, majd aztán később az egyik kocsiját kiküldte az űrbe, hát mondjuk nem vállalt az, hogy ő jön bele, csak egy bábút tettek a kormányhoz, és kiküldték az űrbe. Egy nagyon érdekes kutatás Lengyelországból az Információs Technológiai és Menedzsment Egyetem kutatása, amely szerint egy Mars misszió, tehát hogy kiköltözünk a Marsra, és ott legyen egy állomás, és ott lakhasson ember. De azt mondja érdekes módon ez a kutatás, hogy a legnagyobb kockázata ennek nem a technológiai része lenne, hanem maga az ember lenne a leggyengébb láncszem. És magyarázza is, hogy mire gondolnak. Rossz személyiségvonásaink azok, amelyek ellehetetlenítenék egy marsi kolónia létrehozását. Sötét jellemvonásaink hamar különböző interpersonális kríziseket, jogi vitákat, politikai káoszt vagy egzisztenciális válságokat okozhatnának, amiket sokkal nehezebb lenne egy távoli bolygón megoldani, mint itt a Földön. Majd folytatják. A Marson született gyerekeknek speciális oktatásra lenne szükségük. Az alapvető értékrend kialakításához a kutatók szerint megfelelő megoldás lehetne egy különálló marsi vallás megalapítása, amely a közösség többi tagját is szorosabbá fogná. A vallás képes lehetne célt és értelmet adni a marsi emberek számára, hiszen egy ilyen hihetlen, alapvetően emberi életre alkalmatlan bolygón könnyen identitás zavarba kerülnének. Tehát említettem, hogy nagyon fejlett a technológia, viszont a technológia nem old meg mindent. És így folytatja a kutatás, hogyha a hódító ember nem belső békével szállna le azon a földön, vagy azon a másik bolygón, vagy másik helyen, akkor nem oldanánk meg semmit. Ezt érdekesen fogalmazta meg Eric Fromm is. Az emberiség puszta túlélése sohasem függött olyan mértékben az emberi szív megváltoztatásától, mint napjainkban. Tehát nem a körülményeket kell megváltoztatni, nem egy új bolygót kell keresni, hanem mi kell megváltozzunk, az emberi szív kell megváltozzon. Ezzel szemben a kutatás talán ezzel a végeredménnyel fejezte be, hogy a legideálisabb megoldás a lendő marsutazók genetikájának a módosítása lenne. A tudomány így tenné alkalmasabbá a hatékony jövő és közösség építés érdekében jobb emberré őket. Tehát génmódosítással elvileg meg lehetne oldani, mondják a tudósok. Viszont mi feltehetjük a kérdést, hogy jellemfejlődésre vagy génmódosításra van igazából szükség. Úgyhogy ma este ezek a nagy kérdések, amikkel foglalkozunk, hogy új otthont építünk magunknak, vagy egyszerűen hazatalálunk. Vagy ugyanez a kérdés, csak egy kicsit másképp fogalmazva, mi megyünk, vagy értünk, jönnek. És a ma este is a Biblia válaszát hoznám erre a kérdésre, erre a kérdéskörre, Jézus szavaiból idézve. Mielőtt elment volna, mielőtt magára hagyta volna a tanítványokat, a következőket mondta nekik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Annyira szép ígéret, és talán pont erre az eladásra írták meg az evangélisták, mintha azt mondaná ezekkel a szavakkal Jézus, hogy lehet, hogy ilyen nagy kérdéseket fogalmaztok meg, hogy mi lesz a világ sorsa, mi lesz a mi sorsunk, de ne aggódjatok, ne nyugtalankodjatok. Én gondot viselek rólatok. Én elviszlek abba az országba, amelyet készítek számotokra. Nagyon tetszik ez a rész is, amikor azt mondja, hogy sok lakóhely van az én házamban, és ugye elmegyek és helyet készítek nektek, és gondolkoztam, hogy akkor van egy olyan házikor a Mennyországban, amire rá van hívva, hogy ez Járai Zsolté, vagy Járai családé, vagy együtt, és mindenkinek megvan a hely. Hát pontosan nem tudjuk, mert a Biblia nem beszél ennyire részletesen, de ha nem is ház, vagy nem is, hát egy inkább palota lesz, nem tudom, de az biztos, hogy valamilyen formában helyet készít számunkra Isten. Én azon gondolkoztam, hogy mi az, ami biztosítékot ad arra, hogy az ígéret be fog teljesedni. Mert mi emberek gyakran teszünk ígéreteket, aztán van olyan is, hogy elfelejtjük, van olyan is, hogy már kellemetlen teljesíteni, vagy kényelmetlen, vagy már nincs nagyon kedvünk hozzá, és aztán úgy hanyagoljuk. Most nemrég történt, hogy valaki megígérte, hogy valamilyen könyveket elhoz egy bizonyos helyre, és akkor oda mentem, kerestem a könyveket, nem volt, akkor ott felhívtam, és akkor mindenféle magyarázatot kitalált, hogy miért nem tudta elvinni. Jó, elfogadtam. De hogy belünk gyakran előfordul ez, hogy teszünk egy ígéretet, aztán ha teljesítjük, akkor jó. Viszont a Bibliában van egy ilyen bibliavers, hogy Isten nem ember, így kezdődik, ha valamit megígér, nem teljesíti? Ilyen kérdés formájában van, és mindenki adja meg a választ. És már emlékszem, még van egy második mondat, harmadik mondat, ami nagyon hasonlít ehhez, hogy felteszi a kérdést, hogy amit ő ígér, azt teljesíti-e, vagy sem. Egy másik bizonyítéka, vagy biztosítéka annak, hogy ez az ígéret teljesedni fog, ezt Jézus adta, valamilyen, vagyis hogy úgy is szoktuk fogalmazni, hogy a második eljövetele. Mert hogy először eljött, és ezt ünnepeljük most karácsonykor, hogy eljött az emberi földünkre, megszületett, majd aztán meghalt az emberekért. És azon gondolkodtam, hogy talán ennek az ígéretnek a teljesedése, és az erre való biztosíték az, hogy először eljött el a földre, és magyarázom is. Másodszor úgy fog eljönni, mint király. Másodszor azért jön el, hogy elvigye azokat, akik vele kapcsolatban voltak. Viszont először, amikor eljött, akkor úgy jött el, mint egy szolga. Tudjuk, hogy istállóban született, szegény családban, megvetettként, az egész életét áldozatkészen másokért élte, élete vége fele megkorbácsolták, tövis koronát tettek a fejére, keresztre feszítették, meghalt érettünk. És ő ezt úgy vállalt, hogy ezt tudta, hogy ez vár rá. És ha akkor eljött, hogy ezt mindezt megtegye értünk, akkor mennyivel inkább el fog jönni másodjára is, hogy azokat, akik ezt először megvásárolt, és egy ilyen nagy árat fizetett, azokat elvigye abba az országba, amelyet készített számunkra. Úgy szoktuk nevezni, hogy a mennyország egy olyan ország, ahova Isten akar vinni bennünket, és hoztam néhány ígét erről az országról, a Jelenések könyvéből olvassuk, hogy egy új eget és egy új földet fog teremteni Isten, és maga Isten lesz együtt az emberekkel, és a második része említi, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről, halál sem lesz többé, gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert az elsők elmúltak. Tehát összesítve, hogy mindaz, ami volt, az nem lesz többé. Vannak konfliktusaink, vannak olyan helyzetek, amikor sírunk, vannak fizikai fájdalmaink, de egy olyan országban akar Isten bennünket vinni, ahol mindez nem lesz többé. De ez csak a negatív oldala, hogy ezek nem lesznek. De ugyanakkor érdemes azon is elgondolkozni, hogy mi az, ami lesz. Nem tudom, hogy szoktak ezen gondolkodni, vagy hogy mi az, amire leginkább vágynak, majd ha ott lesznek a mennyországban. Nem tudom, szoktak ezen gondolkodni. Akár meg is hozhatnának egy-két gondolatot, hogy mi az, amire leginkább vágynak, akkor, amikor ott lesznek a mennyországban. Vagy hogy mi az, ami ott lesz, ami most akár hiányzik. Békesség. Találkozni. Még mi az, amire gondoltak és vágynak? Nem muszáj nagy dolgokat mondani, de... Zsófi? Milyen állatok akarnál megszimogatni? Köszönöm. Még ha esetleg valaki megosztaná velünk, hogy mi az, amire vágyik, majd a mennyországban.
Beképelezzük, hogy nem ilyen testben lesz jelen, hanem valamilyen
beszélgethetünk erről a végén. Most inkább azt, hogy mire vágyunk, aztán akár lehet egy ilyen kérdés is, igen. Csaba? Hát ezt én is most már kezdek be megfáradni. Várom ezt a nyugisabb időszakot. Éva. Igen. Értünk, igen. Még fájdalom se. Hát biztonság kedvéért hoztam egy igeverset, ami azt mondja, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az ő szeretőknek. Tehát elhangzottak bizonyos kérdések, amikre valószínűleg nem fogok tudni mindenre válaszolni, mert még a Biblia is azt mondja, hogy olyan dolgok várnak ránk, amiket még el se tudunk képzelni. Más szavakkal, hogy a legszebb elképzeléseinket is, amiket önök is itt elmondtak, még azokat is felül fogja múlni az, amit Isten készít számunkra. Úgyhogy egy történettel fogom zárni. A posta galambokról, és remélem, hogy valamilyen szinten hasonlítani fogunk, vagy azonosulni velük. Galambokat elviszik messzi országokba, és akár egy üzenetet kötnek a lábukhoz, és elengedik, és mi az, amit tesznek, elindulnak haza. Hát ez a kis állat, és még azt is olvastam, hogy néha megállás nélkül, úgyhogy volt egy személy, aki tudta, hogy mennyi idő alatt kell hazaérjen a galamb, úgyhogy miután elengedték, mérte az időt, és a pontos időben kiment, és nézte az eget, és meglátta, hogy megérkezett a galamb. Tehát ezek a kis állatok a idegfájájukon bele van égetve, ez hogy haza, haza, haza. És az a kívánságom, és ez a reményem, hogy bennünk is ez a program fusson ott az agyunkban, még ha nem is szüntelenül, de hogy gyakran gondoljunk erre, hogy haza, haza, haza. Ez az én kívánságom ma este, és egy zeneszámot hoztam önöknek, amivel fogjuk zárni a ma esti alkalmunkat. Hagyjuk meg a fejünket egy imára. Köszönjük Istenünk, hogy egy ilyen ígéret áll előttünk, egy ilyen reménység, egy ilyen lehetőség. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy megvásárolja a mi üdvösségünket, és ezt felkínálja mindannyiunknak. Köszönjük Istenünk, hogy el akarsz vinni abba az országba, amelyet te készítesz számunkra, és mi vágyunk hazaérkezni hozzád abba az országba, és segíts Istenünk, hogy ott lehessünk. Mindazok, akik itt vagyunk, szeretteink, és találkozhassunk veled, találkozhassunk egymással, és örülhessünk azon áldásoknak, amelyet te készítettél. Köszönjük Jézus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmüket. Áldott. Ünnepeket kívánok, boldog új évet, amíg nem találkozunk. És még van egy ajándék is készült. Julika elmondott, hogy mit készítettél.